A vasárnap délelőtti ünnepélyes pápai szertartás után Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke telefoninterjút adott műsorunknak. Elsőnek azt kérdeztük tőle, hogy a püspöki szinódus hogyan tud válaszolni a Közel-Kelet térségének számos kihívására.
Először is a kihívások sokrétűek. Egyrészt vannak az okok, tehát nyilván vizsgálni kell, hogy mi okozza az utóbbi évtizedekben a Közel-Keletnek azt a változását, ami éppen a keresztény lakosság számára teszi olyanná a helyzetet, hogy nem látnak jövőt maguk előtt, pedig évszázadok, sőt évezredek óta ott éltek az őseik. Ez egy megrendítő folyamat, hiszen az 1900-as évek elején a török birodalom lakosságának még a 37%-a keresztény volt. Ehhez képest ma a Közel-Keleten, még a nagyobb keresztény népességű országokban is, hát egyre fogy a keresztények száma. Ennek az oka egyrészt egyfajta menekülés, tehát van, ahol politikai menekülésről is szó van, és egy kivándorlás. Persze hozzátartozik ehhez, hogy a keresztények alkotják sok országban a lakosságnak a műveltebb, anyagilag jobban szituált részét, aki megengedheti magának, hogy Európában vagy Amerikában valóban új egzisztenciát teremtsen. Mindazonáltal nem önként hagyják ott ezek az emberek a szülőföldjüket, hanem nagyon súlyos okok kényszerítik őket. Tehát elemezni kell az okokat, elemezni kell azt, hogy mi változott Európában és a nyugati világban, ami a Közel-Keletre tovább gyűrűzve ezt a helyzetet előidézte. Ha tetszik, meg kell kérdeznünk magunktól, hogy mi mennyiben járultunk hozzá ahhoz európaiak, európai keresztények, katolikusok, hogy a Közel-Keleten a keresztények számára ennyire megromlott a helyzet. Nyilván a saját identitásunknak a tükrébe is bele kell tekinteni. Valóban kellően a szívünkön viseljük az ott élő keresztényeknek a sorsát. Aztán a másik oldala a kérdésnek az, hogy Európában valóban jelentkeznek tömegesen a Közel-Keletről érkezett katolikusok. Az ő emberi, kulturális, lelkipásztori fogadtatásukról vagy ellátásukról, az ő körükben, az ősi kultúrájuknak és a katolikus szertartásaiknak is hitéletüknek a megmentése. Ez egy óriási nagy feladat. Ez is egy napi lelkipásztori kérdés sok európai országban, hogy hogyan segíthetjük azokat a keresztényeket, azokat a katolikusokat, akik hozzánk érkeznek.
Egy felmérés szerint világszerte a leginkább üldözött vallás az éppen a keresztény vallás.
Ez így van, és ez nem csupán a Közel-Keleten, hanem Afrikának több részén nagyon sok a mártír, Ázsiában több helyen pogromszerű üldözések lángolnak föl keresztények ellen, és hát valljuk meg őszintén, hogy néha a nyugati világnak is egy-egy szegletében olyan dolgok történnek keresztények, mint közösség ellen, amit kevés más közösség tudna elszenvedni ugyanezeken a területeken.
Ami kifejezetten a magyar hívek és a Szentföld kapcsolatát illeti, tudjuk, hogy a közelmúltban járt Erdő Péter bíboros úr meghívására Magyarországon Fuad Toa Jeruzsálem latin szertartású pátriárkája. A vendéglátásnak milyen pozitív következményei vannak, tovább folytatódik ez a szeretett kapcsolat?
Az első konkrét pozitív következménye az, hogy a múlt héten Zágrában az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa a jeruzsálemi latin patriarkátusnak éppen olyan állandó megfigyelői státuszt biztosított, mint amilyen eddig Kazahsztánnak volt. Tehát azt hiszem, hogy egy intézményes kapcsolatfelvétel történt, ami a pátriárka úrnak persze nagy örömére szolgált, ahogyan ma reggel a közös szentmise előtt említette is. Na most azt hiszem, hogy talán a fentföldi zarándokjainknak a fogadtatása, a zarándokoknak a nem csak turisztikai, hanem lelki-lelkipásztori idegenvezetése vagy befogadása is egy nagyon fontos kérdés. Tehát, hogy valóban egy lelki élmény, egy vallásos elmélyülés legyen annak a számára a szentföldi út, aki hitéleti okból a hívő meggyőződését és érzéseit követve nem csak turistaként, hanem zarándokként megy oda.
Mik lesznek a püspöki szinódus főbb témakörei?
Maga a fő téma az, hogy mindannyiunknak egy volt a szíve lelke. Magyarán hogyan lehet a különböző hagyományú keleti keresztények, illetve az európai világ más tájain élő egyház közötti egységnek a gyakorlati konkrét kötelékeit erősíteni, hiszen egy dolga hitben való közösség. Tudjuk, hogy a Közel-Keleten általában keleti rítusú saját jogú egyházak működnek. Olyan egyházak, amelyek nagyon hosszú évszázadok, évezredek teológiai, lelkiségi, liturgikus hagyományát hordozzák. Forrást jelentenek a saját hitünk történetét illetően is. Ugyanakkor ebben a sokféleségben mégis a katolikus egyház egysége fejeződik ki, és kell, hogy kifejeződjék. Tehát, ha tetszik, a sokféle kereszténynek az együttélése és szolidaritása egyfajta minta lehet arra, hogy másutt is, akár a nyugati világban, hogyan tudnak összetartani, hogyan kellene összefogniuk a keresztényeknek. Azután természetesen ugyanehhez az egy szív, egy lélek kérdéskörhöz tartozik az, hogy hát járjunk oda, próbáljunk meg mi is szemmel láthatóan is segíteni nekik, próbáljuk meg a saját országainkban is az ő irántuk való érzékenységet, egyáltalán az ismeretüket terjeszteni, elmélyíteni, ez is hozzátartozik ahhoz, hogy egyek vagyunk Krisztusban.
A közelmúltban történt, hogy a kopt pápának el kellett fogadnia az egyiptomi iszlám törvényhozást, ami a vállásra vonatkozik. Ilyen esetben például mi a teendő?
Számos országban volt már olyan, hogy az egyházat rákényszerítették olyasmire, ami a hitelveivel ellenkezik. Ebben az esetben van egy pont, ameddig a kényszer alapján azt lehet mondani, hogy nem tehetünk mást, és van egy pont, ahol nyilván a saját útját kell járnia az egyháznak. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy ma akár iszlám környezetben, akár nagyon szekularizált nyugati környezetben ne törekedjünk óvatlanul arra, hogy a saját például házasságkötési szertartásunk az államilag is elismert legyen. Tehát arra, hogy intézményes egységbe kapcsolódjon az egyház szervezete az állami szervezettel. Mert ha a társadalom nem a hit szellemében épül fel, nem úgy él, hanem más hagyományok, vagy más hit alapján, vagy éppenséggel a nagyon elvilágiasodott és vallástalan szemlélet alapján, akkor a hitünktől idegen azzal ellenkező intézményes formák begyűrűznek az egyházba. Tehát azt hiszem, hogy az identitásunknak a védelme érdekében is pont az ilyen kisebbségi helyzetben élő egyházak helyzete mutatja, hogy bizony a saját szuverenitásunknak a megőrzése, még akkor is, hogyha azt esetleg az állam az intézményeiben nem ismeri el, ez egy elsődleges feladatunk. Tehát ahol az egyházi házasságot nem tekintik létezőnek, hanem államilag meg kell kötni külön, mert más, gyökeresen más kritériumai vannak az államnak a házasságra nézve, hát ott kétszeres küszünk. Ahogy ezt 115 éve Magyarországon tesszük, és azt hiszem, hogy lelkipásztori problémánk nincs is belőle, és ahogyan ez működik Ausztriában vagy Németországban is.
Ezért könyörögtek tehát a hívek az állam pozitív laicitásának a fejlődéséért.
Természetesen volt ilyen könyörgés az egyetemes könyörgések sorában. Mostanában divat így hívni ezt, hogy pozitív laicitás, de hát ez egy latin világra jellemző kifejezés. Mi inkább úgy mondanánk ezt, hogy valódi intézményes semlegesség, azaz nem értéknélküliség, nem világnézet nélküliség, hanem az állami intézményeknek a konkrét vallások, vagy éppen a nem hívő világnézet iránti intézményes semlegessége, amely azonban nem mondhat le, és itt jön a pozitív rész, bizonyos általános emberi értékeknek a tiszteletéről. Tehát valamilyen közös erkölcsi alap minden társadalomban szükséges, de azt nem sok helyen lehet elvárni, hogy a közös platform, amit az emberek nagy többsége elfogad, az teljes mértékben a katolikus hittel egyezik. Tehát itt van a sajátos, úgynevezett pozitív semlegessége az államnak.
Bíboros úr, egyben megragadom az alkalmat, hogy megkérdezzem, mi a különbség az olyan gyakran hangoztatott laicitás és laicizmus között?
Ismétlem, a laicitást a latin világ a semlegességre használja, az állam semlegességére, a laicizmust pedig a vallás ellenes, tehát a nem hívő világnézetet támogató vagy előnyben részesítő állami magatartásra. Magyarországon ismétlem, inkább arról lehetne beszélni, hogy ellenséges vagy korrekt vagy együttműködő semlegességet tanúsít az állam a felekezetek és világnézetek irányában.
Erdő Péter bíborossal az interjút Vercse Márta készítette.